Hát akkor nézzük ezt az amerikai szőlőkabócát, amely az elmúlt évek során a legnagyobb növényvédelmi problémát okozó kártevővé vált Magyarországon. Egy kicsit beszéljünk először a szőlőkabócáról, hogy honnan is kaptuk mi meg ezt a kártevőt.
Ez egy idegenhonos kártevő, és hát benne van a nevében, hogy amerikai szőlőkabóca, hanem most Észak-Amerikából érkezett, tehát ott az USA és Kanada határáról, környékéről került Magyarországra.
2006-ban jelent meg, ha jól tudom, itt a hazai kertekben, itt Magyarországon, igen, és hogy kártétele a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma terjesztésében merül ki, tehát magyarán ilyen aranyszínűre festi a szőlőket, ha megtámadja?
Hát ez változó, attól függ, hogy milyen szőlőfajtáról van szó, tehát jellemzően a kékbogyójú szőlőfajták esetén ott ilyen pirosasan színeződnek el a levelek, vörösesen, pirosasan, míg a fehér szőlőfajtáknál ott tényleg ilyen aranysárgásan.
Na most 2006-ban jelent meg, de ha jól tudom, akkor a fitoplazmát először 2013-ban észlelték Magyarországon. És hogy ugye bejelentés köteles károsítónak számít. Tehát, hogy 2006 és 2013 között nem ismerték fel a gazdálkodók, vagy ott mi történt, hogy ennyi időnek kellett eltölnie?
Na most ez egy nagyon izgalmas kérdés egyébként. Úgy történt ez a dolog, hogy az amerikai szőlőkabóca bekerült Európába. Na most az amerikai szőlőkabóca az alapvetően nem okoz kárt a szőlőn, tehát ott szivogat a szőlő levelein, de nem szokott olyan nagy mértékben felszaporodni, hogy a szivogatásával önmagában komoly kárt okozzon. Az amerikai szőlőkabóc az eredeti élőhelyén nem igazán tartják számon kártevőnek, mert ez a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma, ez feltehetőleg Európában alakult ki, tehát valószínűleg Franciaországból terjedt szét. Elsősorban égerfákról kerülhetett át más növényekre, eredetileg még annak idején. És az amerikai szőlőkabóca így ezzel a fitoplazmával már itt Európában találkozott, és hát ez egy szerencsétlen véletlen volt, hogy ez az idegen honos kártevő tudja terjeszteni az itt Európában kialakult fitoplazma kórokozóját, és nagyon hatékonyan tudja az egyik szőlőtőkéről a másikra átvinni. Na most mivel alapvetően ez az amerikai szőlőkabóca nem terjeszti a fitoplazmát, illetve nem ezzel érkezett Európába, ezért hát nagyon sok helyre először az amerikai szőlőkabóca jutott el, így már Európán belül is újabb és újabb területekre, és aztán később pedig a fitoplazma követte a vektorát, vektornak mondjuk azokat az ízeltlábúakat, amik terjeszteni tudnak mondjuk valamilyen növény, patogén vírust vagy fitoplazmát, így az amerikai szőlőkabóca is egy fitoplazma vektor, és ide Magyarországra először az amerikai szőlőkabóca került be, mert a rovar az mindig mozgékonyabb, gyorsabban tud terjedni egyik területről a másikra, és aztán később pedig érkezett a fitoplazma. Na most a fitoplazma az csak és kizárólag növényi szövetekben tud életben maradni, és a kabóca terjeszteni tudja, az amerikai szőlőkabóca, de az amerikai szőlőkabóca nem tudja például a következő generációra átörökíteni. Tehát ha meghal a szőlőkabóca és lerakja a tojásait, akkor a tojásaiba nem kerül bele ez a fitoplazma kórokozó, így a következő évben újra föl kell vennie egy fertőzött növényről a fitoplazmát, és aztán tudja tovább terjeszteni. Na most ezért maga a fitoplazma fertőzés, mivel tovább örökíteni se tudja a kabóca, és a növényen kívül nem tud, a gazda növényein kívül nem tud életben maradni, ezért alapvetően lassabban tud terjedni, mint az őt terjeszteni képes kabóca.
Tehát magyarán akkor két dolog ellen kell védekezni, a kabóca ellen, a szőlő kabóca ellen, és a gazdanövény ellen is, ami lehet bálványfa, erdei szalag, éger és ugye különböző szőlőfajok.
Igen, a leggyakoribb gazdái ennek a fitoplazmának úgy néz ki, hogy a bálványfa és az erdei iszalag, tehát ez a kettő lehet vélhetőleg a legfontosabb olyan rezervoár növény, amin fent tud maradni a fitoplazma. Ezen kívül van még egy pár növény, amin kimutatták a fitoplazmát, tehát például égeren is ott van a fitoplazma, és feltehetőleg az égerfákról származik eredetileg. Ugyanakkor ez Magyarországon hát kevésbé gond, mert az éger az kifejezetten ilyen vizes élőhelyek környékén fordul elő. Magyarországon nem számottevő az égeres. Bálványfából viszont annál több van, és erdei iszalagból is. Tehát a bálványfa meg az erdei iszalag az mindenhol előfordul az országban, és ezért elsősorban ezek tudnak lenni azok a gazdanövények, amin fent tud maradni a fitoplazma, és át tud telelni mondjuk egyik évről a másikra, illetve hát a szőlő, és itt a kivadult szőlőtőkéket, a kihajtott alanyokat és egyéb szőlőfajokat, tehát ilyen díszkertészeti szőlőkön is, tehát mindenféle vitisz fajon fönn tud maradni a fitoplazma.
És jól gondolom egyébként, hogy ez olyan, mint a dióburok fúró légy, ami ugyanígy nagyon-nagyon károsít, és ott is hiába végezzük el a kártevő elleni védekezést, ha például a szomszédunk ezt nem teszi meg. Tehát ha ilyen van, akkor szólni kell a szomszédnak is, hogy ő is védekezzen, mert egyébként visszafertőződhet a mi területünk.
Pontosan, ez egy nagyon érzékeny pontja a jelenleg kialakult helyzetnek, ugyanis azért az országban sok olyan elhanyagolt szőlőültetvényt lehet találni, aminek mondjuk fölhagytak a művelésével valami miatt, mert mondjuk elhunyt a gazdája, vagy valaki olyan örökölte, aki nem akar foglalkozni vele, vagy valamilyen okból kifolyólag nem akarták tovább folytatni az adott terület művelését, és úgy ott hagyták, ahogy volt. Na most az ilyen helyeken nincsen rendesen meccve a szőlő, az alany is nagyon sokszor kivadul, kihajt, felgyomosodik, és ezek fertőzési gócok lehetnek, de akár az ilyen elhanyagoltabb házi kerti kisebb kis szőlős kertek is lehetnek fertőzési gócok, mert jellemzően hát nagyon sok olyan kert tulajdonos van, aki úgy termeszt, vagy hát úgy nevel egy-egy gyümölcsfát, vagy szőlőtőkét, hogy igazán nem ért mondjuk annak a növényvédelméhez, vagy a termesztéséhez, de hát ugye a hétvégi telken ugye elfér egy-egy gyümölcsfa, vagy egy-egy sor szőlő, és ezért nem ismerik föl időben mondjuk a betegségre jellemző tüneteket.
Ezt mondta, hogy a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó fitoplazma ellen közvetlenül ugye nem tudunk védekezni, hanem a fertőzés terjedését elsősorban az amerikai szőlőkabóc elleni beavatkozással tudjuk mérsékelni. Nagyon szapora kártevőről van szó. Mikor tudunk ellene a leghatékonyabban fellépni?
Szerencsére annyira nem nagyon szapora ez a kártevő, tehát évente csak egyetlen egy nemzedéke van. Úgy néz ki az életciklusa, hogy tojás formájában, hát a vesző kéreg repedéseiben telel át tojásként, és akkor olyan április-május környékén az időtől függően kelnek ki a tojásból a kis lárvák, és akkor azokat szivogatnak a szőlő levelén, jellemzően a levél fonákon, és olyan június végére fejlődnek ki, és olyan június vége környékén kezdenek megjelenni a kifejlődött kabócák, és ezek már repülni is tudnak, és akkor ezek párosodnak, és akkor szépen olyan július és augusztus folyamán lerakják a tojásaikat, és aztán olyan szeptember vége felé nagyjából el is pusztulnak, és onnantól kezdve már megint csak a tojás van jelen. Tehát alapvetően nem olyan nagyon szapora kártevő, nem alakít ki több nemzedéket egy évben. Védekezni lehet ellene például lemosó permetezésekkel. Itt őszi és tavaszi lemosó permetezést is ajánlott elvégezni. Ilyenkor ilyen olajos készítménnyel, nagy lémennyiséggel permetezzük le a szőlőtőkét, és akkor ez az olajos film permetlé, film rétegi bevonja esetleg az áttelelő tojásokat, és akkor a tojások megfulladnak ezzel. Na most ezzel valamennyire gyéríteni tudjuk a tojásokat, de nem tudjuk teljesen tojásmentesíteni a szőlőtőkéket, és akkor aztán, miután kikeltek a kis lárvák, már tudunk a kis lárvák ellen mondjuk májusban védekezni. A legelején a kis lárvák ellen szintén az ilyen olajos készítmények kisebb koncentrációban kijuttatva hatékonyak lehetnek, Vannak környezetbarátabb alternatívák, mint például a spinozát hatóanyag, vagy narancsolajtartalmú készítmények, vannak ezen kívül még más szelektívebb növényvédőszerek is. Sajnos ezekkel az a probléma, hogy jellemzően sokszor drágábbak, mint a hagyományos széles hatásspektrumú piretroidok, amit hagyományos termesztésben szoktak alkalmazni. Tehát májusban már lehet a kis lárva ellen védekezni, és aztán júniusban és júliusban is lehet a nagyobb lárvák, illetve már az imágók ellen is permetezni.
Na most ugye a biológiai sokféleség fenntartása az elsődleges cél, én úgy gondolom, ma nem csak Magyarországon, hanem az egész világban. És az ökogazdálkodást folytatók, azok mindenféleképpen szeretnének vegyszermentesen dolgozni. Mi az, amivel segíthetjük a biológiai sokféleség fenntartását? Tehát hogyan léphetünk fel úgy az idegenhonos károsítókkal szemben, például a szőlőültetvényünkben, hogy nem használunk fel olyan szereket, ami árt?
Alapvetően megvan rá a lehetőség, hogy olyan készítményeket használjunk, amik szelektívebbek, tehát jellemzően a széles hatásspektrumú piretroidokat érdemes kerülni, hogyha fontos számunkra az, hogy a biológiai sokféleséget megőrizzük, már pedig remélem, hogy fontos mindenki számára. Csak tényleg az a probléma ezzel, hogy jellemzően a szelektívebb készítmények azok drágábbak, és nem minden gazda engedheti meg magának, hogy az adott szelektív készítményt használja föl. De vannak ilyen alternatívák, és az elkövetkezendő 1-2 évben valószínűleg több ilyen készítményt fognak engedélyezni, pontosabban már meglévő készítményeknek az engedélyokiratát fogják kiterjeszteni olyan formán, hogy szőlőben is felhasználható lehessen, hiszen mindenkinek érdeke az, hogy a gazdák hatékonyan vehessék fel a harcot a szőlőkabóca ellen, és ezt úgy tudják megvalósítani, hogy a környezetet a lehető legjobban kímélni tudjuk közben.
És egyébként így jön be az önök vizsgálata a virágos sorköztakaróval kapcsolatban, ugye, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, amely 2012 óta vizsgálja ezt, hogy milyen módszerek segítségével és mely növényfajok felhasználásával alakítható ki, ugye a hazai ültetvények igényeinek leginkább megfelelő virágos sorköztakaró ajnövényzet a szőlő és a gyümölcsültetvényekben.
Igen, tehát 2012 óta kísérleteznek itt az intézetünkben ilyen virágos sorköztakarókkal, és 2020 óta pedig komolyabban vizsgáljuk a mindenféle ilyen növényegészségügyi összefüggésben ezeket a sorköztakaró növényzeteket, és így sokkal komolyabban nézzük, hogy a hasznos ízeltlábúakra nézve, illetve a kártevőkre nézve, például milyen hatása van egy ilyen sorköztakaró növényzetnek, és az eredményeink alapján úgy néz ki, hogy azok a helyszínek, vagyis azok a sorközök, ahol ilyen virágos vetéseket alkalmaznak a gazdák, ott jellemzően sokkal nagyobb egyetszámban vannak jelen különböző hasznos ízeltlábúak. Hát elsősorban ugye beporzók, méhek például, vadméhek, de nem csak beporzók, hanem ragadozók is nagyobb egyetszámban vannak jelen az ilyen sorközökben, és úgy néz ki, hogy nem csak a sorközökben vannak jelen nagyobb egyetszámban a ragadozók, hanem még a szőlőtőkén is nagyobb egyetszámban vannak jelen a különféle ragadozók, mint pókok vagy ragadozó poloskák, fátyolkák például, és ezek együttesen úgy tűnik, hogy képesek valamennyire visszaszorítani a szőlő levelén táplálkozó kabócákat.
Igen, és önöket azért az sem vetette vissza, hogy amikor a vizsgálat elején voltak 2022-ben, akkor a szőlőkabócának az egyet száma még ugyanúgy alakult a kontroll és a vetett sorközökben, viszont a fordulatot azt a 2023-as, 24-es és 25-ös évek hozták meg.
Hát, mert igazából tehát először 2021 volt az első szezon, ahol már voltak olyan virágos vetéseink, amiket ilyen szempontból is felvételeztünk, csak aztán 2022-ben az a borzasztó nagy aszály, az eléggé visszavetette ezekbe a sorközökbe vetett vegetációknak a fejlődését, és gyakorlatilag így mondhatjuk, hogy a vizsgálatnak ez a része, ez onnan kezdődött, mert 2022-ben a spontán vegetációt tartalmazó sorközeinkben is nagyjából ugyanakkora volt a növényborítás, mint a vetett sorközökben, mert alig kelt ki valami akkor még a vetésből, mert pont a területeinket is nagyon nagy mértékben érintette az aszályos évjárat. És ráadásul voltak olyan vetések, amik 2022 tavaszán lettek elvetve. Na most akkor egy 2022-ben még nem nagyon fejlődött ki érdemben az általunk vetett magkeverékből semmi az aszály miatt, de 2023-ra nagyon szépen összeszedte magát a vegetáció, és akkor már tényleg hát szemmel láthatólag is a vetett sor közökben jóval nagyobb volt a növényborítás, nagyobb volt a virágborítás, tehát akkorra látszódott az, hogy kezdenek beindulni ezek a sorközök, és hát innentől kezdve pedig már egészen egyértelmű hatása is volt a sorközben előforduló ízelt lábúakra. Egyébként a 2022-es nagy aszály valamilyen szempontból tragédia volt, de azért ott is, hogyha egészében nézzük a sorközöket, mert itt azért nem egy-egy négyzetméteren vannak elvetve ezek a magkeverékek, hanem hát adott esetben több száz négyzetméteren, sőt ilyen fél hektárnyi területeken, ami magába foglal, vagy 8-10 egymás melletti sort és sor közt. Hogyha így megnézi az ember, akkor azért még az aszályos időben is egy-két virággal több van az ilyen területen. Ez a vadméhek egyenlet számán még látszik is, de hogy a ragadozókat is érdemben tudjuk segíteni, ennél azért komolyabb virágborítás szükséges.
És volt különbség a között, hogy 6 vagy 19 növényfajt tartalmazó magkeverékkel vetették be a területet?
Alapvetően úgy tűnik, hogy nem nagyon van közte különbség. Esetünkben a 6 fajos magkeverékből kifejlődött sorköztakaró növényzet teljesített jobban, de itt feltehetőleg nem azért, mert ebbe csak 6 faj volt, a másikban meg 19, hanem egyszerűen a 6 fajos keverék volt valamivel előbb elvetve, egy fél évvel előbb, és egy kicsit jobban sikerült ott a vetés, tehát ott tudott nagyobb virágborítás, meg ott tudott nagyobb borítása kialakulni a vetett fajoknak, így feltehetőleg ezért alakult úgy, hogy ez teljesített jobban. A sokfajos vetésnek, tehát a 19 fajos vetésnek inkább már mondjuk a vadméhek támogatása kapcsán van szerepe, mert egy bizonyos fajszámon belül nem feltétlenül tudjuk jobban támogatni mondjuk a hasznos ízelt lábúakat, de a beporzókat még esetleg igen, mert a különböző beporzók különböző virág típusokhoz, különböző virágfélékhez adaptálódtak, és ezért a beporzó együttes biológiai sokféleségét azt feltehetőleg egy nagyon sokfajos vetéssel jobban tudjuk támogatni, mint egy 5-6 fajos vetéssel. De ha csak a ragadozók támogatása a célunk, vagy a talajélet támogatása, akkor nem biztos, hogy érdemes ilyen nagy, több tucat fajból álló keverékeket vetni.
Ugye az eredményeik mutatják, hogy a biológiai védekezés részeként a jól megválasztott virágos sor közvetés az eredményesen alkalmazható, de önmagában ez azért nem elegendő, tehát a kabócák ellen másféle módon is védekezni kell, illetve a fitoplazma ellen.
Igen, a vizsgálatunkban itt enyhén csökken az egyet száma az amerikai szőlőkabócának, hogyha mindenféle kabócát nézünk, ami a szőlő levelén táplálkozik, akkor ott már jóval egyértelműbb a különbség, hogy a virágos vetett sorközökben ezek kisebb egyetszámba fordulnak elő. Tehát valamennyivel csökken az egyetszámuk, de értelemszerűen, tehát így is lesz belőlük sajnos az ültetvényben, tehát ezzel teljesen nem tudjuk megoldani a problémát, de jól kombinálható különböző egyéb praktikákkal. Tehát érdemes azt tudni például, hogy az alapos és rendes meccés az nagyon fontos, mert ugye a szőlővessző kéreg repedéseiben telelnek át ezek a tojások, és hogyha mi rendesen megmetszük a szőlőt, és a meccési nyesedéket eltávolítjuk az ültetvényből, akkor azzal valamennyire tudjuk csökkenteni az áttelelő tojások számát. Fontos az is, hogy távolítsuk el a környékről az ilyen kivadult szőlőtőkéket, vagy a kihajtott alanynak a hajtásait is távolítsuk el. Jellemzően oltványokat használunk a szőlő telepítésénél, ahol az alany amerikai, és az amerikai alanyon mindig hatékony, azt jobban kedveli az amerikai szőlőkabóc, azon gyorsabban, hatékonyabban tud felszaporodni, fogalmazzunk úgy, és ezért fontos az alanyok eltávolítása is, ráadásul az amerikai szőlő alanyon adott esetben tünetmentesen is fönn tud maradni a fitoplazma, tehát ezért is kivadult alanyokat el kell távolítani a szőlőültetvény környékéről, hogyha van erre lehetőségünk, és természetesen a fitoplazmának az egyéb gazda növényeit is, hát itt elsősorban a bálványfa és az erdei szalag az, aminek a gyérítésével a leghatékonyabban tudjuk gyéríteni a környezetben a fitoplazma egyedszámát, vagy hát az előfordulási gyakoriságát.
Az, hogy ellenállóbb legyen a szőlő. Arról is beszéltünk, hogy kondicionálni kell a szőlőtökéket erősíteni. De hogyan lehet még egyébként ellenállóbbá tenni? Tehát az, hogy például a terület heterogenitását növeljük, ezt mivel tehetik meg? Egyáltalán erre hajlandók a tulajdonosok?
Úgy veszem észre, az elmúlt években egyre többen hajlanak arra, hogy alkalmazzanak olyan jellegű agroökológiai praktikákat, ami a terület heterogenitását növeli. Egyre többen hajlanak arra, hogy mondjuk különböző sorköztakaró növényeket vessenek a szőlősor közben, de ugye nagyon sokan nem annyira nyitottak még ezekre a dolgokra. Na most a sorköztakaró növényeken kívül például hagyásfákkal elszórtan fák ültetésével a szőlőültetvénybe, ezzel is tudjuk támogatni a biológiai sokféleséget. Az ültetvény szélén létrehozott erdősávok, bokros, bozótos foltok megint csak tudnak nagyon jól működni és növelni a terület biológiai sokféleségét. Keveset beszélnek még itthon nálunk arról, de nagyon fontos szerepe van az énekes madaraknak és a denevéreknek is különböző kártevők kérítésében, tehát ez is nagyon szépen látszik már hazai vizsgálatokból is, hogy a erdős területekhez közelebbi ültetvényeken például sokkal nagyobb a denevérek aktivitása, akik eredményesen tudnak gyéríteni különböző olyan molylepkéket, amik akár kártevői is tudnak lenni a szőlőnek. Tehát ezért érdemes ilyen kisebb facsoportokat, fákat meghagyni, akár ültetvényen belül is, vagy ültetvény mellett, és ezzel is tudjuk támogatni a természetes ellenségeket.
Önök összeállítottak egy olyan hasznos anyagot is, ami az Ömki oldalán megtalálható, amiben tanácsokkal látják el azokat, akik szeretnének védekezni az amerikai szőlőkabóca és a fitoplazma ellen, és itt nem csak azoknak adnak tanácsokat, akik ökológiai termesztést folytatnak, hanem ez azoknak is hasznos lehet, akik szokványos művelésben készítik fel a szőlőültetvényüket.
Igen, tehát már többféle ilyen információs anyagunk is elérhető az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet honlapján. Ezekben az anyagokban összefoglaltuk a főbb eredményeinket ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban, de még nagyon sok, tehát több publikáció megírása is folyamatban van, de alapesetben a magyar nyelven elérhető információs anyagokban például nagyon jól össze van foglalva az, hogy hogyan érdemes létesíteni, illetve fenntartani ezeket a virágos sorközöket, és hogy alapesetben mit várhatunk ezektől a sorközökről, milyen természetes ellenségeket tudunk támogatni velük, tehát ilyen jól összefoglalva ez megtalálható az intézetünk honlapján is.
Egy nagyon kicsit visszatérnék a ragadozókra, amelyek az amerikai szőlőkabócával táplálkoznak. Melyek ezek az ízelt lábúak? Tehát például melyek azok a pókfajok, amelyek előszeretettel eszik mondjuk az amerikai szőlőkabócának a lárváját?
Na most a pókok közül alapesetben valószínűleg a legtöbb a szőlőültetvényekben előforduló, a szőlőtőkéken előforduló pók az valószínűleg képes elfogyasztani a szőlőkabócát. Tehát itt vannak olyan pókok, amik aktívan vadászva, mondjuk ugrópókok keresik a prédájukat, ezek is meg tudják enni a szőlőkabóca lárváját, vagy a kifejlett szőlőkabócát, és a hálószövő pókok hálójába is bele tud gabajodni a kifejlődött, már repülni képes szőlőkabóca. Tehát a pókok úgy általánosságban véve képesek fogyasztani, sőt fogyasztják is, nekünk is sikerült megfigyelni olyan pókot, ami amerikai szőlőkabócát fogyaszt. Most a pókokon kívül vannak olyan ragadozó poloskák, amik szintén nem válogatósak, ezek is nagyon gyakran ott lehetnek a sor közben, sőt a szőlőtőkéken is. Ezek a szőlőkabóca tojását, illetve a lárváját, kisebb lárváját tudják kiszivogatni például. Megint csak vannak olyan ragadozók, amik úgy általánosságban véve nagyon sokféle ilyen kisebb termetű ízelt lábút el tudnak fogyasztani, tehát akár katicabogarak is elfogyaszthatják a kisebb kisebb lárvát, de például a fülbemászók esetében még valószínűbb, hogy fogyasztanak kabóca lárvákat, vagy épp vannak olyan egyenes szárnyak, olyan lombszöcskék, amik szintén mindenféle ilyen kisebb termetű ízeltlábút elfogyasztanak, ezek is nagyon sokszor ott vannak a szőlőben. És hát ezen kívül még gyakori ragadozók szőlőtőkéken a különböző fátyolkák lárvái. Hát a fátyolka lárvákból bár adott esetben nagyon nagy számban rakják le a fátyolkák szőlőlevelekre a tojásaikat, ott még nem egyértelmű, hogy ezek a fátyolkák mennyire tudják fogyasztani mondjuk a szőlőkabócának a lárváját vagy a tojását. Minden esetre azt tudom mondani, hogy a pókok, ragadozó poloskák, fülbemászók, lombszöcskék, ezek majdnem biztosan fogyasztják ezeket a szőlőkabóca lárvákat.
Mondta, hogy ugye a károsító az tojás alakban telel. Most még az olajos lemosást, azt elvégezhetjük?
Természetesen, tehát az olajos lemosást ősszel lehet még lombhullás előtt is végezni, akkor, hogyha kén hatóanyagot is keverünk az olajos lemosó készítménybe, akkor még a lisztharmatnak az áttelelő képleteit is tudjuk gyéríteni, de akár lombhullás után is megcsinálhatjuk az olajos lemosást, és aztán legközelebb pedig kora tavasszal is csinálhatunk olajos lemosást, tehát most is alkalmas rá az idő, meg kora tavasszal is alkalmas lesz.
Lesz még folytatása ennek a vizsgálatnak? Hiszen azért ez egy nagyon sokrétű a virágos sorközvetésnek a szerepe, amit ugye a szőlőültetvényekben vizsgáltak. Hogyan tovább?
Reményeink szerint igen, lesz még folytatása, és szeretnénk kicsit jobban foglalkozni az amerikai szőlőkabócával, és azt nézni, hogy milyen környezeti tényezők, milyen agroökológiai praktikák azok, amikkel legalábbis valamelyest tudjuk mérsékelni az egyed számát, vagy hát kedvezőtlenebb körülményeket tudunk teremteni az amerikai szőlőkabóca számára.
Egyébként nemzetközi viszonylatban mit szóltak, mert ugye a franciaországi Bordóban mutatták be az eredményeiket?
Igen, sajnos azon a konferencián végül csak poszteren tudtuk bemutatni ezeket az eredményeket, és hát a poszter szekció az mindig olyan kicsit olyan mellőzött. Ugyanakkor az eddig is sejthető volt, hogy ezek a virágos sorközvetések sok kabócafajnak nem annyira kedveznek. Na most így konkrétan erre azért kevés bizonyíték volt eddig, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel az amerikai szőlőkabócát is valamelyes korlátozni lehet, úgyhogy mindenféleképpen ez újszerű eredmények, és hát jelenleg azon dolgozunk, hogy ez valami nemzetközi tudományos folyóiratban is napvilágot lásson az ebből készült tudományos publikáció.
Azért ez nagyon jó dolog, én úgy gondolom, főleg akkor, hogyha nemzetközi viszonylatban is felfigyelnek erre. Én azt hittem, hogy erre már volt külföldön példa, tehát hogy ezt is vizsgálták az amerikai szőlőkabóca esetében.
Alapvetően igen, már hasonló vizsgálatból azért elég sok volt már, és azt is többször megállapították, hogy ezekkel a virágos sorközvetésekkel tényleg lehet a ragadozókat eredményesen támogatni, és hogy néha ezek a ragadozók tényleg képesek bizonyos kártevőket korlátozni, de konkrétan az amerikai szőlőkabócával kapcsolatban ezt még így nem nagyon tudta úgy egyértelműen kimutatni korábbi kutatócsapat.